Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában az online tér felértékelődéséről és az ezzel járó hatásokról beszélgetünk. Marosi Viktor vendége ezúttal egy gyermekszakpszichológus volt az egészségkódban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A járványhelyzetben hamar felértékelődött az online tér, tucatjával jelentek meg videócsat alkalmazások a meglévőkön felül, és napvégén azért üdvözöltük ezeket, a kényelem és hatékonyság sok szempontból jó megoldásnak tűnt. Azonban csak így közel 2 év távlatából tudunk pontosabb képet kapni arról, hogy milyen hátrányai, lelki aspektusai vannak a virtuális jelenlétnek, köztük felmerül a képernyő arc fogalma, ami nem egyenlő a közösségi térben használt módosított fotókkal. A vendégünk Holcsik Erzsébet, klinikai és mentálhigiénés, ifjúsági és gyermek szakpszichológus, aki a Mindennapi Pszichológia magazinban írt tanulmányt ebben a témában. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal, hogy a tanulmány elsősorban a fiatalokra fókuszál. Engem az érdekel, hogy miért veszélyesebb rájuk az online tér, illetve a képernyő arc fogalma vagy jelensége, mint akár a felnőttekre.
Abból indulnék ki, hogy bármilyen helyzetről vagy jelenségről beszélünk is, ugye az egy nagyon nagy különbség, hogy egy felnőtt személynek már kialakult identitása és viszonylag rögzült személyiségjegyei, vagy egy rögzült személyisége van, míg ugye a kamaszkorban pedig éppen fejlődőben vannak a személyiségnek még nagyon fontos összetevői, nagyon fontos pillérei, és az identitás fejlődés, ami az egyik legfontosabb központi feladat ennek az időszaknak, vagyis hogy ki vagyok én, mivel vagyok önazonos, milyen vagyok én, milyennek látnak mások, és én az alapján önmagamat milyennek ítélem meg. Tehát, hogy ennek az egész önismeretnek, önvalónak a dolga bontakozik ilyenkor, és ennek egy része, egy kicsi szelete az, hogy saját fizikai megjelenésemről, arról, hogy milyen benyomást keltek a másikban a beszédemmel, a külsőmmel, a gesztikulációmmal, tehát arról kapok egy visszajelzést, vagy van arról egy elképzelésem, hogy másokban milyen benyomást keltek, milyennek látnak engem. És ugye a kamaszoknál ebben az életkorban pedig nagyon, nagyon fontosak ezek a külső megerősítők és a referenciacsoportoknak a visszajelzései, és nagyon szélsőséges példák vannak előttük, így gondolok így a média személyiségekre, celebekre, akikhez hasonlítani próbálnak, vagy szeretnének, vagy népszerűségben. Uh-huh. És emiatt is azt gondolom, hogy az elvárásaik is sokkal sérülékenyebbek, mint egy felnőtt személynek, akinek már van egy reális önértékelése, vagy egy reális énképe. Másrészt pedig az, hogy hát ugye pont emiatt a fejlődési folyamat miatt még könnyen elcsúszhat ilyen vagy olyan irányba ez az önértékelési, meg önfelépítési folyamat.
Ugye most elsősorban arról beszélünk, hogy akár az online oktatásban látjuk azokat, akikkel beszélünk, igen, de közben ott van, igen, a mi saját képünk is, igen, és hogyha most erre, igen, gondolok, akkor írtam olyan megoldást jut eszembe, hogy igen, ám, de vannak ilyen más típusú nézőképek, igen, tehát lehet galériában nézni, lehet úgyis, hogy én most például, ahogyan magamat látom, ugyanakkorában, mint önt.
Igen,
tehát, hogy,
igen.
Tehát, hogy akár az is megoldás lehet, hogy ezt lecsökkentjük, ezt a képet, és nem,
igen,
kell nézni.
Igen, ez lehet.
Ez elég profán lenne. Tehát ez elég profán, gondolom, a megoldás ez, igen, önmagában nem lenne elég megoldás.
Tulajdonképpen ez egy lehetséges megoldás. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mégiscsak ott van az, hogy az ember, hogyha van egy szinte tükörként szolgáló felület azzal, hogy én ott vagyok abban a kis ablakban és látom magam, tehát nem tudja ezzel a hatás alól tökéletesen kivonni magát. Tehát biztos, hogy oda-oda pillant, megnézi, összehasonlítja magát a többiekkel, uh-huh, például, ami egyébként is megy, tehát folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal, felnőttként is, kamaszként, meg aztán még inkább, de hogy itt pedig ez az összehasonlítás pont ezzel, hogy oda így egymás mellé vannak pakolva a kis képecskék, szerintem ez még jobban föl tud erősödni, tehát hogy ez egy másféle teret ad, mint ami egyébként a természetes közösségi tér.
De ugyanide, a többieknek is a képe ugyanolyan, tehát ott sem módosított Instagram fotókat látunk, hanem mindenkiről az aktuális online arcképét. Tehát igazából nem arról van szó, hogy ő most saját magát annyira rosszabbnak kell, hogy lássa, hiszen a többiek is, tehát ugyanonnan indul mindenki. Ezért merül fel bennem ez a kérdés, hogy ha ez adott, akkor miért annyira veszélyes ez, és hogy akár a tanulmányról is beszéljünk egy picit, hogy milyen minták alapján alakult ki ez a kép.
Én azt gondolom, hogy nem önmagában csak ez a veszélyes, hanem ez is egy tényező lehet azoknál a fiataloknál, akik egyébként is érzékenyebbek arra, hogy mondjuk neki milyen a külseje, hogy néz ki, pattanásosabb, kövére, milyen a haja, olyan az orra. Tehát, hogy akiknél egyébként is ez az önértékelési dolog még billenékenyebb, mint amilyen a korosztályából adódik, náluk lehet ez még egy ilyen előnytelen irányba elmenő dolog. Ehhez pedig még hozzájárul sok egyéb tényező, vagy hozzájárulhat sok egyéb tényező is. Tehát nem gondolom, hogy önmagában ez a jelenség így kiragadottan csak, és ez is, ez okoz mondjuk egy önértékelési zavart egy kamaszban, de nem segíti abban, hogy ez így jó irányba menjen, vagy stabilizálódjon.
Egy picit menjünk vissza időben, amikor még nem volt ennyire fontos az online tér. Ja. Akkor is ezek a problémák ugyanúgy fenntáltak a kamaszoknál, de az mondjuk egy kérdés, hogyha azt ismerjük, azt az állapotot, tehát még amikor az online, nem volt online oktatás, hogyha azt megvizsgáljuk, akkor onnan mit tudunk tanulni ahhoz, hogy a jelenkorban ezeket a problémákat kiküszöböljük?
Szerintem ezek annyira friss jelenségek, és annyira újak, és annyira most kezdünk ezekre így rácsodálkozni, vagy egyáltalán észrevenni ezeket, hogy mostanában kezdenek el ezekre kutatások alakulni, hogy egyáltalán mi is történt ebben az egész teljesen átállunk online felületekre történetben, illetve ugye annak is most látjuk a következményét, hogy a középiskolások, akik egy évig voltak teljesen online oktatásban, illetve a fiatal egyetemisták, ugye ott is nem volt jelenléti oktatás zömmel, teljesen egy tanévig, hogy ott hogy milyen utóhatásai vannak ennek. Tehát ezeket most kezdjük el igazából meglátni. Most jönnek azok a visszajelzések, például, hogy mennyivel nőtt meg a szorongásos problémák száma a kamaszoknál, vagy a hangulatzavaroknak az aránya mennyivel nőtt meg. Tehát, hogy igazán most ébredünk rá ezeknek a jelenségeknek az utóhatásaira. Nehéz erre így válaszolni ennyire exakt módon.
Picit képzeljük el a remélhetőleg közeljövőt, amikor a járvány már nem lesz ilyen mértékig velünk, vagy egyáltalán nem lesz már velünk. Igen. És visszaállunk arra az életmódra, talán sikerül visszaállni, hogy nem lesz ennyire elterjedt, vagy ennyire fontos az online oktatás, tehát hogy azt a, vagy a személyes, vagy a jelenléti oktatás is felváltja, és nem kell meetingeket videóhívásokkal lebonyolítani. Arról van bármilyen elképzelés, vagy pszichológiai vélemény, hogy mi lehet majd akkor a nehézség, a visszaállásra? Amikor már ott leszünk, és húsvér emberekkel fognak beszélgetni, akkor ez a képernyő arc vajon mennyire fog eltűnni, vagy ennek a hátrányos aspektusai mennyire lesznek, mennyire szorulnak háttérbe?
Én úgy gondolom, hogy ez a vissza, ez nem lehet vissza, hanem újra, vagy előre. Tehát úgy fogalmaznék, hogy azt gondolom, hogy nem lehet úgy visszaállni, mint hogy ez egész így nem történt volna meg, vagy teljesen ugyanarra az állapotra, mint ez előtt, a két év előtt, hanem tulajdonképpen azt gondolom, hogy ennek a két évnek a tapasztalásaival együtt valami új alapot, vagy valami újat kell formálni, és azt tudom elképzelni, hogy lehetnek ebből tanulságok, például arra vonatkozóan, hogy mennyire vagyunk tudatosak az online térben, mennyire szabályozzuk ennek így vagy az arányokat így hogyan állítjuk be magunknak, akár felnőttként is, hogy mennyit töltünk az online térbe, és mennyit a valós térbe. Át fog értékelődni, azt gondolom, a személyes találkozásoknak a súlya, vagy a jelentősége. Tehát, hogy ami nagyon természetes lehetett mondjuk két évvel ezelőtt, az most már egy sokkal értékesebb idő lehet. Tehát ilyen szempontból akár azt gondolom, hogy lehet ennek egy ilyen pozitív hatása is, hogy a társas kapcsolatainkat és a személyes jelenlétet talán értékesebbnek és gazdagabbnak fogjuk tudni megélni ennek a hatására, hiszen most már van egy összehasonlításunk, van egy másfajta élményünk, hogy milyen együtt lenni. És ugyanakkor meg olyan visszajelzések érkeznek így kollégák felől, meg így erről az online meetingekről, együttlétről, baráti összejövetelekről, stb., hogy még ez is, tehát hogy az ember annyira társas lény, annyira szociálisan uzalozott, hogy még ez is jobb, mint a teljes izoláció. Mm. Tehát, hogy még ezek az online találkozások is többet tudnak adni, mint a teljes izoláció, vagy a teljes elszigetelődés. Tehát, hogy ez egy ilyen lépcsőzetes dolog.
Nyilván a pozitív változáshoz vezető út az sokkal nehezebb, mint gondolnánk. Viszont az nagyon érdekes, hogy ugye ő azt mondja a tanulmányban, hogy az, ami ki lehet egyébként iktatni ennek a hátrányos aspektusait, hogyha minél több időt biztosítunk, akár családilag az offline együttlétre. És hogy ez addig valóban egy természetes dolog volt, tehát hogy ennek a lehetősége adott volt, igen. Most viszont a lehetősége felértékelődik, mert ugye ellustulunk, meg bele tudunk kicsit állni ebbe az online jelenlétbe, és igazából igen. A legmeglepőbb egyébként csak ugyanide, hogy egyre többször hallom, vagy egyre több ilyen tanulmány születik ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, hogy nagyon nagy százalékban jön ki az, hogy nem is érzik az igényét, még az online jelenlét után sem a mozgásnak, tehát a testmozgás az valahogy nem értékelődött föl, pedig logikusan pont arra gondolok, hogy ez jön magától. Oké, nem találkozhatunk, nem kell elmennem A-ból B-be, tehát mozogjak akkor valami mást. De hogy ez sincs. És hogy ezek az offline együttlétek, ezek így felértékelődnek. Milyen ajánlások vannak erre?
Én nekem az lenne magától értetődő, hogy talán mindenki keresse meg az, ami az érdeklődés körének a leginkább megfelelő. Én azt gondolom, hogy nem kötelező kirándulni, lehet ez egy séta a városban is, vagy tehát az akkor is kimozdultam, akkor is valamilyen formában már nem bent ücsörgök. Lehet ez nyilván egy bringatúra is annak, aki ilyen sportosabb, bár ő akkor valószínűleg nem felejt el mozogni. De hát, hogy ebben azt gondolom, hogy kreatívnak kell lenni, és azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ez is ilyen nagyon újfajta szokásokat fog majd így magával hozni, hogy hogyan töltsük el a szabadidőt, az, ami rendelkezésre áll, úgy, hogy ez minden szempontból jó legyen és hasznos legyen. Tehát igen, valószínűleg ez is meg fog változni, vagy meg fognak változni a szabadidő eltöltési szokások. Hát eddig se volt annyira, sajnos nem álltunk jól így mozgás és sportügyileg így a szabadidős tevékenységekben Magyarországon. Lehet, hogy ez valami teljesen új stratégiákat fog majd így kérni, vagy követelni tőlünk.
Beszéltünk most a kamaszokról, és arról, hogy őket milyen mértékben érinti ez a képernyő arc jelenség és az online térben való részvétel. De beszéljünk a szüleikről, akik szintén ebben szenvednek, csak az ő énképük az már valójában készen van. Őnekik már nem merül fel annyira gyakran az önértékelési zavar, vagy nem ugyanazok generálják.
Igen.
Itt egy olyat említ a tanulmányban, hogyha a szülő őszintén vagy humoros formában beismeri, hogy ez számára is fárasztó, tehát neki is rossz helyt állni az online térben, az is mankó lehet egy kamasz számára, igen, ahhoz, hogy ezekről a problémákról nyíltan beszéljen. Nyíltan beszélni a problémáról, ez eddig nem volt egyértelmű? Tehát, hogy ez egy olyan probléma, amiről esetleg nem mer egy kamasz beszélni, vagy cikinek tartja, vagy esetleg ő sem látja problémának. Tehát, hogy magát a problémát felismerni, ahhoz is kell segítség. De ezt hogyan lehet jól csinálni?
Az merült fel, azt gondolom, hogy milyen sok, tehát hogy ez a mennyiség, hogy mennyi időt töltenek képernyő előtt, az így felmerült már problémaként egy ideje, bár az a kemény helyzet, hogy tulajdonképpen a szülői korosztály is nagyon sok időt tölt képernyő előtt, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ez kifejezetten csak a kamaszoknak a kamaszokra jellemző jelenség, mert hogy ez egy eléggé közös jelenségként jelenik meg most már, úgyhogy ráadásul így a karantén időszak alatt az, hogy a különböző szobákban mindenki különböző képernyők előtt ült, ez így, ugye ez volt a napi norma, mert valaki munkahelyen volt, valaki iskolában, és hogy ettől így visszaállni a találkozásokra és az együttlétekre, ez is egy külön feladat, vagy egy külön kihívás. Én ezt általában véve tartom jónak azt, hogyha a szülők a kamaszok felé néha meg tudják mutatni a saját esendőségüket, gyengességüket, vagy hibázásaikat. Pont azért, mert hogy ez az az időszak, amikor már nem látják annyira tökéletesnek a szülőket, ők maguk is elkezdik ezeket a hibákat, ezeket a gyengeségeket észrevenni, ezeket nagyon sokszor kritikusan meg is jegyzik, amiből aztán persze inkább vita szokott lenni, viszont amikor a szülő saját magára tud reflektálni egy-egy ilyen helyzetben, az ilyen felszabadítólag tud hatni, tehát hogy akkor a gyerek, vagy a kamasz gyerek se az ellenkező pozícióba kerül, hanem azt látja, hogy ez így bevállalható, hogy ez belefér. Tehát, hogy így könnyebb kapcsolódni a másikhoz, azt gondolom, hogyha látom azt, hát tulajdonképpen neki is lehet ilyen vagy olyan nehézsége. A humor az meg egy ilyen univerzális segítő, tehát az mindig nagyon-nagyon sok helyzetben tud bennünket egyébként meg kisegíteni. És az, hogy jellemző vagy nem jellemző, hogy egyáltalán beszéljenek ők a problémájukról, hát azt mondom, hogy ez az egész időszaknak, ennek az egész szülő-gyerek kapcsolatnak a kamaszkorban egy állandó ilyen mérleghintája, hogy megnyílik-e, vagy nem nyílik nekem, elmondja-e a dolgait, vagy nem, éppen milyen kapcsolatban vagyunk. És ugye, hát ez az állapot, amikor szoktuk mondani, hogy hát érdemes úgymond ezt a beszélgető ajtót mindig félig nyitva tartani, hogy akkor jöhessen be rajta, amikor ő akar, amikor neki éppen igénye van, ami általában ilyen nagyon fura időpontokat tudnak választani, de hogy ezt a fajta nyitottságot jeleníti meg számomra ez, hogy a szülő önreflektíven tud a saját nehézségeire, vagy a saját bénázásaira így reagálni, mert ez olyan, mint a tényleg kicsit kijebb nyitnám azt az ajtót, és látná rajta, hogy figyelj, be tudsz jönni, ha akarsz róla beszélgetni, ha van erre igényed, itt vagyok, elérhető vagyok, nem vagyok egy megközelíthetetlen félistenség, vagy egy szobor, vagy egy rideg valaki, hanem ember vagyok, én is esendő, hibázhatok, nekem is vannak gondjaim, könnyebb kapcsolódni egy húsvér emberhez, mint hogyha nagyon bezárom magam ebbe a szülői szerepbe, ahol nem lehet, mert hogy én mindent megmondok, hogy mit kell csinálni, meg hogy kell csinálni, és mindennek úgy kell lennie. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ezért segít, ezért tud ez egyáltalán segíteni, és annak a felismerése, hogy ez egyáltalán probléma, ami a kérdés másik fele volt, na hát az egy sokkal messzebb menő dolog, pont emiatt, hogy vajon mi felnőttek felismerjük-e, hogy nekünk van-e gondunk azzal, hogy mennyit töltünk az online térbe, vagy mennyit sem, vagy hogy így mi hogy állunk ezzel. Tehát mindig saját magunkkal kell kezdeni a megismerést, meg a kérdésfeltevést, mert akkor fogunk tudni a gyerek felé is hitelesen képviselni bármit is, vagy hitelesen segíteni neki.
Sok rétegű, de akkor valószínűleg azzal kell kezdeni, hogy figyelünk befele is, nem csak kifele.
Igen.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Holcsik Erzsébettel beszélgettünk.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó zenékkel, érdekes beszélgetésekkel. Várom önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást. Utasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.